Kérlek titeket, hogy a Bibliáitokban lapozzatok a Máté evangéliuma 27-es fejezetéhez, és majd innen fogjuk olvasni a 31. verstől olvasom az igét, és ugye ennek a szakasznak már egy részét áttanulmányoztuk ebben a témában. Jézus megváltó áldozata hitáltal fogadható be, és ennek a szakasznak a második felét fogjuk ma megnézni és tanulmányozni együtt. Tehát Máté evangélium a 27-es fejezet, 31. verstől, hosszabb szakaszról lévén szó, helyeteken ülve kövessétek a Bibliában. Miután kigúnyolták Jézust, levették róla a köpenyt, felöltöztették saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy szirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem akart inni belőle. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin, azután leültek ott és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat ezzel a felirattal. Ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket jobb, a másikat bal keze felől. Akik elmentek mellette, fejüket csóvába káromolták, és ezt mondták. Te, aki lerombolod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, ments meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták, az írástudókkal is vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott Istenben, szabadítsa meg most, ha kedveli őt. Hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Eddig az ige. Az elmúlt találkozáson beszéltünk arról, hogy gondolkodók, például Nietzsche, hogyan vélekedett Pilátusról, hogyan vélekedett Krisztusról, és mi lett az életének a vége. Beszéltünk arról, hogy hol feszítették meg Jézust. Elmondtuk azt is, hogy azokat kövessük, akiknek élete vége jó bizonyságot hordoz. A fájdalmak útjáról is esett szó, amelyet Jézus megjárt, és a Golgotáról, ahol Krisztus megfeszítették, és mellette két gonosztevőt, és ha visszaemlékeztek, azt is megállapítottuk, hogy kié volt a középső kereszt, kinek készült eredetileg. Barabásnak, és hogy Barabást megmentette az, hogy Jézus feszítetett meg ott helyette, ez mit üzen nekünk? Kié volt az a kereszt? A miénk, az én keresztem, a te kereszted volt, akiért a Krisztus meghalt és szenvedett. A folytatásban fölényeskedő beszédekről olvashatunk. Ezt a címet adtam, hogy ostoba fölényeskedés. Nyilván Jézus abban az állapotában, amikor ott szenvedett a keresztem, megkínozva, megverve, megalázva, mint egy gonosztevő függött ég és föld között, nem tűnt úgy, mint egy győztes. Nem tűnt úgy, mint az a messiás, aki a akkori zsidók gondolataiban élt, a király, aki uralkodni fog és legyőzi ellenségeit, és megvalósítja Izrael földi királyságát. Ki kell ábrándítsam azokat, akik ma abban gondolkodnak, hogy bármikor is lesz egy izraeli királyság, hogy olyan módon vissza fog térni Dávid királysága, mint az esetleg Dávid idejében volt, az a királyság, amit a messiás fog elhozni, az nem földi lesz, hanem mennyei. Mennyei eredetű lesz, és nem egy földi cionista birodalmat fog létrehozni a Krisztus, hanem a megváltottak szent serege fog köré gyűlni, és a Szent Jeruzsálemben, az 1000 éves királyságában, amelyet a földön fog megülni és létrehozni, ott a benne hívők nyernek majd helyet, akik őhozzá tartoznak, és ilyen szempontból szívükben, lelkükben vannak körülmetélve, és nem egy testi, nem egy nemzetiséghez tartoznak, hanem Krisztushoz tartoznak, és ő benne bíznak. Nos, ez a gondolkodásmód nyilván ütközött akkor is, és ütközik ma is a ma élő emberek gondolkodásában. Azt olvastuk, hogy akik elmentek mellette, fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták, te, aki lerombolod a templomot 3 nap alatt, és 3 nap alatt felépíted, menj meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Ezt olvastuk, hogy fejüket csóválták, és szájukat vigyeztették. Tudjuk, hogy maga ez az arc kifejezés egyébként, találtam egy ilyen képet, ez a vagy ez a szájvigyeztés, hogy mi van? Mit akarsz? Ugye egy nagyon érdekes szó ez, és nyilván azt fejezte ki, hogy gúnyolódva, csúfolódva, megvetően, lekezelően viselkedtek akkor, úgy, mert úgy tűnt előttük, hogy Jézus vesztes pozíciót foglal el a kereszten, és gyakorlatilag 3 esztendő sikeres szolgálatot követően végül is nem jött össze. És hát nagyon élvezték a kárörvendő emberek a kudarcot. Az emberi természet romlottsága az hozzátartozik a kár öröm. Az emberek valahogy úgy érzik, ha örvendeznek mások nyomorúságának, akkor azzal egy kicsikét jobban érzik magukat, hogy emelhetik magukat a saját önértékelési deficitjükhez, hozzá tehetnek egy kicsit, hogy a mások kárát nézik, és na, jó pórúját, és ezen csámcsognak. Ez a jellemvonás itt is megjelent. Milyen érdekes azonban, hogy öntudatlanul, ösztönösen cselekednek szívük szándéka szerint, és ezzel együtt még ebben is egy 1000 éves proféciát töltenek be, a Zsoltárok 22.8.9-ben, amely messiási profétai Zsoltár proféciákat tartalmaz a messiással kapcsolatosan Dávid Zsoltára, azt olvassuk, hogy gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat biggyeztik, fejüket csóválják, az Úr bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Tehát még ebben a gúnyolódó, ösztönös, romlott természetből fakadó beszédben is azt látjuk, hogy egy profécia teljesedik be, és azt teljesítik be ösztönösen. A 109. Zsoltár szintén hasonló éket tartalmaz. Nagyon érdekes a 109. Zsoltárban, hogy az első versektől, ha olvassátok, hogy szerettem őket. Imádkozom értük, és ő nem viszonozták az én szeretetemet. Ez a Zsoltárnak a bevezető szakasza, majd ezt is olvassuk ott, 109. Zsoltár második vers, mert bűnösök és alattomosak tátották fel szájukat ellenem, hazug nyelvvel beszéltek velem. 25. vers, gyalázatos lettem az emberek előtt, néztek rám, és fejüket csóválták. Néznek rám, és fejüket csóválják, tehát ez is egy olyan profécia, ami éppen ekkor is itt teljesedett be. Azt mondják neki, hogy te, aki lerombolod a templomot, és 3 nap alatt felépített, ugye ez egy valóban egy vád volt, amelyet megfogalmaztak a hamis tanúk a nyilvánvalóan fiktív és koncepciós per alatt, amelyet Jézus perbe fogták a főpap előtt, de ő ilyet soha nem mondott. Tehát a hamis tanúk mondták, hogy Jézus azt mondta, hogy lerombolja a templomot és felépíti, de Jézus ezt így nem mondta. A János 2.19.20-ban azt olvassuk, Jézus így felelt nekik, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá zsidók, 46 esztendig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszéltem, pedig a jeruzsálemi templomról. Aztán megjelenik ez a kísértési forma, amely gyakori, az ördög gyakran használja nálunk embereknél, hogy vádoljon bennünket, és hív embereknél, hogy behúzzon a csőbe, és kényszerítsen bennünket bizonyításra, hogy bebizonyítsuk, hogy valóban Isten fiai vagyunk, és egy ilyen teljesítménycentrikus hozzáállásra próbál sarkalni bennünket. Ha Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről. Ugye milyen érdekes dolog, ahogy visszatér a sátán, mikor mondta ezt korábban Jézusnak, így és hasonló módon? A pusztában, a megkísértés idején, ugye megéhezett a 40 napi bőtörés idején, és akkor azt mondja ki a sátán, ha az Isten fia vagy, változtasd a követ kenyérré, majd a másik alkalommal fölvitte a templom párkányára, ha az Isten fia vagy, ugolj le, mert az angyalainak parancsolt, hogy megőrizzenek téged, ne üsd a lábadat kőbe. Szállj le közéjük, úgyis felülről várnak, hogy alászállj. És akkor van egy mondat ott a Bibliában, ami azt, amiről talán emlékeztek, hogy az ördög pedig eltávozott tőle egy időre. Milyen érdekes, hogy most a legkiszolgáltatottabb helyzetben, hogy Jézus a kínok között van, és gyakorlatilag gondoljatok bele, hogy mi ment keresztül. Tehát gyakorlatilag az utolsó vacsorától kezdve, ahol ugye ott hagyja Júdás, nyilvánvalóvá válik, hogy elárulja. A Getsemáné kertben imádkozni viszi a három legközelebb álló tanítványát, akik a legjobban szerették. Kéri tőlük, hogy figyeljetek, nagyon nagy szüksége, hogy mellettem legyetek, imádkozzatok velem együtt. Visszamegy, alva találja őket, mondja, egy órát se tudtok virasztani, akkor jön a katonaság Júdással az élen, ott Péter levágja a fülét egy szolgának, Jézus mondja, kardot ránt, kard által vészel, tedd el a hüvelyedbe a kardodat, meggyógyítja a fülét, Júdás csókkal árulja meg el, beviszik, megverik, megalázzák, leköpik, majd viszik Pilátushoz, Heródeshez, vissza Pilátushoz, kiszolgáltatják a római őrségnek, megverik, megkorbácsolják, kigúnyolják, majd átéli, hogy egy bűnözőt, egy gyilkos választanak helyette, és kiviszik a Golgotára, összeesik a kereszt súlya alatt, nem bírja már a sok vérvesztesség, a kialvatlansága, lelki és fizikai nyomorúság teher alatt, szidénési úgymond veszi át a keresztet, kiviszik a Golgotára, átszegzik a kezét, a lábát, fölfeszítik ég és föld közé, és akkor hallgatja, hogy órákon keresztül gyalázzák. Hat órát szenved Jézus a kereszten, megállapítottuk, hogy 36 óránál hamarabb nem haltak meg a kereszten, Jézus 6 óra szenvedés után letette az életét, kirelt a lelkét, azt mondta, atyám, kezebe teszem a lelkemet, tehát maga döntött arról, hogy leteszi az életét, és nem elvették az életét, ezt megállapítottuk. Átéli mindezt, és akkor utolsó órák azzal telnek, hogy gúnyolják, csúfolják, és valóban a sátán szólal meg, az ősi kígyó, a sátán szó, aki mindig egyes számban a Bibliában, magát a sátánt jelenti, a gonosz démoni fejedelmek, hatalmasának a fejedelmét, az Isten ősi ellenségét és az ember gyilkost, a hazugság atyát. A szájukba adja a szót a sátán, és visszatér bennük az ördög, a gonosz, és azt mondja, Isten fia vagy, akkor na most bizonyíts be, szállj le a keresztről. Vezetők is csatlakoznak a csőcselékhez, azt olvastuk, hogy hasonló a főpapok, és gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt, másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztül, és hiszünk benne. Milyen nyomorult és gyalázatos dolog, milyen méltatlan vezető emberekhez ez a fajta aljas viszonyulás. Hát nem volt elég. Nem elég, hogy megölik. Hát nem volt elég, hogy megverik. Hát nem lett meg, amit akartak. Hamis tanúkat vonultattak fel ellene. Nem volt elég, hogy megverték, megalázták, és kivégzik. Még nem volt elég ez se. Milyen gyalázatos, alávaló dolog, hogy még rugni egyet rajta. Kiélni, hogy na legyőztünk, na mi lettünk, mi vagyunk a nyerekben. És tároljátok el magatokba ezt a lelkületet, mert segít megérteni a Krisztus lelkületét. Jézus feltámadt a halálból, és kérdezem, elmente hozzájuk, és így viselkedette velük, hogy na, látod, nekem volt igazam. Fölényeskedett Jézus valaha is ezekkel az emberekkel? Ugye ő nem így viselkedett. Messze volt, távol volt tőle ez a fajta lelkület, amely néha megkísért, halljuk be őszintén bennünket is. És amikor valakinek az elméje elborul, és ez a mámor betölti, hogy na, elintéztem, na, kezemben van, akkor ugye ez sajnos az embernek elveszi a józan ítélőképességét, és nem is figyeltek föl rá, hogy a saját szavaikkal vallanak Jézus mellett. Azt mondják ugyanis ki, hogy másokat megmentett. Tehát gyakorlatilag ebben a vádaskodásban öntudatlanul is, akaratlanul is elismerik, hogy mindaz, amit Jézus cselekedett, a messiási csodákat, az tényleg megtette, és még ezen túl is mennek, hogy azt is kimondják a szájukkal akaratlanul, hogy másokért teszi. Mások megmentéséért szenved. Milyen? És azért nem száll le a keresztről. Ő gúnyolni, csúfolni, bántani akarták Jézus, de a saját szájukból ítéltetnek meg. És saját maguk lettek mégis az Isten eszközei. Szem Luther mondta, hogy, vagy talán vagy Calvin, hogy hát a sátán is az Isten kutyája. Miért? Mert végül is az Istenhez hajtja az embereket, és Istenhez terelgeti az embereket előbb vagy utóbb. Igen. És Jézus tehát isteni hatalmával nem azért nem élt, hogy leszálljon a keresztről, mert nem lett volna hatalma arra, hanem éppen ellenkezőleg. Isteni hatalmát arra használta, hogy másokat, téged meg engem, és mindazokat, akik még nincsenek az egyházban, de ott lesznek, mert lesznek még sokan, tudjátok? Lesznek még, akik megmenekülnek és a mennybe jutnak. Na, ő értük is. A másokért. Érted? És a másokért szenvedett. Most talán nekünk a mások, akik kívül vannak, mi, akik már belül vagyunk, mi már értjük, hogy értünk, szenvedett a Krisztus. De ízlegessük ezt a gondolatot, hordozzuk a szívünkben, hogy igen, vannak mások is, akiért a Krisztus meghalt. És gondoljatok bele, hogy van két gonosztevő, majd foglalkozunk nem sokára velük is, 6 órán keresztül vannak Jézus közelében, és nem azonnal tér meg közülük az egyik. 6 órán keresztül hallgatja Jézust, látja Jézust, hallja ez a két megfeszített gonosztevő az emberek gúnyolódását, és nem azonnal tér meg közülük, így is csak az egyik. De Jézus mellett vannak, és azért nem akármi, amit hallanak Jézustól, amiket ő Jézus, ahogy viselkedik, ahogy beszél a kereszten, a szenvedése közepette is. Megjelenik benne ez az ostoba hozzáállás itt ebben a történetben, a 43. versben: bízott az Istenben, szabadítsa meg most, és nagyon érdekes, ha akarja, hiszen azt mondta, az Isten fia vagyok. Ugye ez a gőgös és gonosz lelkületből származó öntudatlan igazságkimondás megint, egy messiási proféciát idéznek, ugye a Zsoltárok 22.9-et idézik. Nyilván ők tudták, hogy a messiásra vonatkozik ez a Zsoltár, tehát ők gúnyból használták ezek a vezetők ezt a Zsoltár verset, és mégis egy 1000 éves proféciát töltenek be, mert ugye a Zsoltár versben nincs benne az, hogy most. Ezt ők teszik hozzá, és nem is tudták, hogy ez a most mennyire aktuális. Tehát, hogy tényleg ez a Zsoltár vers, amit ők idéznek, és tudták, hogy a messiásra vonatkozik valamilyen módon, ez a most teljesedik be. Azt mondja, most mentse meg őt. Meg is mentette. Mert Isten felhozta a jók nagy pásztorát, Krisztust a halálból, és halál nem tartotta fogva. Vasárnap hajnalra feltámadt és él. Amen. Tehát megmentette. De hogyan gondolkodtak? Úgy gondolkodtak, ha az Isten fia a názáreti Jézus, akkor nem engedheti meg az Isten, hogy szenvedjen. Hát ezt nem érheti át. Ha ő valóban az Isten fia lenne, akkor az Isten elküldene egy angyalt, vagy ahogy várták az Isten követét, Illést. Feltámadásnál beszéltünk arról, hogy feltámadt néhány ószövetségi szent, az ószövetségi szentek ugye föltámadtak Jézus feltámadásakor, majd még visszatérünk, amikor odaérünk ebben a ige szakaszban ehhez a részhez. De most csak annyit, hogy van két ószövetségi szent, akik nem haltak meg, hanem elragadtattak a földről. Ki az a kettő? Énok és Illés. És ugye a proféciák szerint Illést várták a messiás előhírnökeként, és hát ez is jelentett, hogy na akkor elküldje Illést. Emlékszünk rá, hogy Illést hívja, amikor éli-éli lámak sabaktálni, tehát én Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, akkor azt mondják, hogy Illést hívja, na! És a döbbenetes dolog, majd megint nem akarok előre szaladni, de hogy annak a lelkülete, hogy ne adj inni neki, hadd szenvedjene, hát ha csodát látunk. Mert ugye ott inni akartak adni neki, és azt mondta, hagyd, hát ha eljön Illés, csodát látunk. Szóval az emberi gonoszságnak az ördög által gerjesztett gonoszságnak a sötétsége veszi körül Jézust, de őt ez nem töri meg. Nem teszi bosszúállóvá, nem teszi hidegszívvé, és nem teszi szeretetlenné. Azért ez kemény, ha belegondolsz. Gondolj bele, ha téged egy vagy engem magamról is beszéltek, egy ezred része, vagy egy milliomod része ér ennek a gonoszságnak. Hogy reagálnánk? Hogy a szeretet töltene be bennünket? Ez a típusú, ahogy Jézusnál látjuk, vagy hogy azt mondják, na, itt most már elég, és még örülnénk is neki, a porulján a másik. És ilyen nagyon jó Jézusnak a szívét, lelkületét látni, hogy őt ez nem érintette meg. Őt ezt nem rontotta meg. A gonoszság, ami körülvette, őt meg nem változtatta, a szíve be nem tudott hatolni. Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, változhatatlan. Halleluja. Gondolod, ha te elbotlasz, akkor az megváltoztatja az Isten jó indulatát? Nem bocsátana meg neked, nem emelne fel és nem tisztítana meg az Isten. Ha így gonoszság ellenére még imádkozott értük, megváltozott-e az Isten? Nem ugyanolyan hatalma és kegyelme van az Istennek, mint volt a Golgotai kereszten és a feltámadás dicsőségében? Bizony ugyanaz. Bár azt mondják, hogy most bizonyíts be, de éppen a most, akkor teljesedett be, azok a szavak hangzanak el, amit a proféciában olvastak, és olvashatunk ma is. Térjünk rá a vele megfeszített gonosztevőkre. Jobb és bal keze felől megfeszítette két gonosztevőt. És ugye, ahogy említettem, 6 órán keresztül szenved Jézus, és a szenvedéseit mindenképpen tanúi egészen közvetlen közelről ez a két gonosztevő, gyilkos bűnöző. És azt olvassuk itt a 44. versben, hogy a vele együtt megfeszített rablók is ugyanúgy beszéltek, mint a csőcselék, vagy a vezetők. Másokat megmentettél, ments meg hát bennünket is. Mind a kettő így beszélt. Az a gonosztevő is így kezdte a Jézushoz való visszanyúlását ilyen szavakkal, aki később megtért. 6 órai Isteni jelenlét, az Isten szavának, igének hallása magától, a názáreti Jézustól kellett ahhoz, hogy a kettő közül az egyikben a sötétség megtörjön. És világosság támadjon benne, és megtérjen. Értitek ezt az üzenetet? Hogy egy-egy léleknek, egy-egy embernek, aki a sötétségben él, hányszor kell találkoznia a Krisztussal bennünk, és általunk ahhoz, hogy a gonoszság, a sötétség megtörjön az életében, és felderengjen előtte a fény. Hogy mennyire jelentős bátorítás származik nekünk ebből az eseményből arra nézve, hogyha nem azonnal tér meg a házastársad, a gyermeked, a szomszédod, a szülő, a kollega, hogy mennyire nem feltétlen úgy van az, hogy egyszer beszélgetsz valakivel, és egyből megérti az evangéliumot. De milyen jó reménységgel lehetsz, hogy de, eljöhet az idő, amikor mégis megérti. És megint a Jézusnak a lelkület, amely bátorítson bennünket, hogy ő nem tett le ezekről. Emlékezzetek rá, amikor megnéztük az előző szakasztalományozásakor, hogy a zsidó asszonyok mirhás bort készítettek. Gyakorlatilag ez egy mérgező anyag volt, amelynek a toxikus hatása a elkábulás volt, hogy elkábította a keresztre feszítettet, és ezt a zsidó asszonyok azért készítették, hogy csökkentsék a kivégzett zsidó honfitársok, vagy éppen szerettüknek a szenvedését, és Jézus nem fogadja el. Nem fogadja el ezt a kábító hatású bort, keveréket, és megállítottuk, hogy azért nem fogadta el, hogy tudatában legyen, öntudatánál legyen, és még akit lehet megmentsen. Még aki lehet, akit lehet, az még hallja azokat a mondatokat, az utolsó szavakat, amelyet ő a kereszten elmond és kimond. A Lukács evangélista fejezésében következőt olvassuk 23. rész 39-es versétől. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Ments meg magadat, és minket is! Aztán nyomban ezután azt olvassuk, hogy a másik megváltozott. Ugyanígy beszélt korábban. A másik megrótta, ezt mondva neki. Nem jutottál Isten félelemre még. Nem érted, hogy mi történik itt. Hát nem féled az Istent. Meg fogsz halni. Órák vannak hátra az életedből, ember. Még mindig az Istennel perelsz. És föl lehet tenni a kérdés, hogy miben változtatnád meg az életedet, ha tudnád, órák vannak hátra az életedből, vagy napok. És ha bármi lenne, amit másképp csinálsz, akkor meg kell térnünk. Mert akkor nem azt az életet éled, amit az Isten akarod szerint élni kéne, és tudod, hogy nem azt éled. Mert azt is tudod, hogy min kéne változtatni. És az ember idejekorán fölismerte, hogy változtatni kell. Meg fogunk halni. Te is meg fogsz halni. Hát még mindig perelsz az Istennel? Mennyire értetlen az ember, amikor lát a bűn nyomorában a sátántól megnyomorított lelkeket, életeket, és még mindig nem akarnak az Isten útján járni. Igaz? Milyen szomorú látni? Annyira azt látjuk, hogy annyira az Isten lenne szüksége. Annyira Krisztus lenne szüksége. Olyan jó lenne, ha megtérne. Olyan nagyszerű lenne az élete, ha megtérne. Milyen jó lenne, ha már nem így élne tovább. És ami évek még vannak, vagy napok vannak az életéből, vagy hetek, vagy hónapok, már az Istennel élni az életét. Igaz? Amikor felismered, hogy milyen jó a Krisztussal járni, és milyen nagy kegyelme van az Istennek rajtunk, akkor így tekintünk a körülöttünk lévő emberekre, akik még az ördög igájában és a bűnigájában nyögnek, hogy bárcsak felismer, és hányszor elfog bennünket ez az érzés, gondolat, szeretteink vagy munkatársaink, akik felé, akik régebb óta vannak, hogy Uram, bárcsak megtérne, annyira jó lenne. Milyen nagyszerű lenne az élete, mekkorát fordulna az élete, ha megtérne. Na most ez a mondat erről szól, hát nem féled az Istent? Hát nem érted, meg fogsz halni. Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy, téged ugyanúgy ítéltek el, mint őt. És hallod, ő hogy beszél? Érzed, mi árad ebből a názáretiből? Érzed a szentségét, a szeretetét, a tisztaságát? Érzed, hogy mennyire szereti ez az Istent? Látod, hogy mivel mennyire nem? Nem érzed? Nem látod? Hogy nem látod? Igen, az az ember, aki világosságot nyert. Nem is érti. A többiek ezt hogy nem látják? Ugyanazt a filmet nézik, és más látnak. Ugyanazt az életet nézik, és más látnak, más következtetésre jutnak. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk. Te nem látod? Ez az ember nem gonosz. Ő semmi rosszat nem tett. Milyen nagy kegyelem, amikor az ember valódi önismeretre jut. És hogy tud igazán őszinte lenni saját magához. Kegyelem ez? Milyen nagy kegyelem, amikor nem rohanunk az életbe, hanem az Isten megállít bennünket, találkozunk Jézussal, elkapjuk a tekintetét, és akkor úgy látjuk az életünket. Látjuk mindazt, ami jó, látjuk mindazt, ami érték, amit kimunkált bennünk az Isten, és látjuk azokat is, amik azt mondjuk, hogy Uram, ez most nagyon kínos. Igaz? És ezek a találkozások furcsa pillanatok, mert olyan dolgokkal szembesülünk, amik benne voltak a szívünkben. Csak súlya lesz azoknak. Súlytalanok voltak, és súlya lesz, értéke lesz a megváltásnak. Értéke lesz annak, hogy Isten szeret engem. Értéke lesz annak, hogy Krisztusban megbocsátotta a bűneimet. És súlya lesz mindannak, amiben nem úgy beszélek, és úgy érzek és viselkedek, ahogy Jézus Krisztus. Kegyelmi pillanatok ezek. És ez az ember átélte ezt a kegyelmet, az Istennek csodálatos kegyelmét. Azt mondja, én is, és te is, hát együtt csináltuk, együtt raboltunk, együtt gyilkoltunk, tudjuk mind magunkról, mi az igazság. Hazudtunk, vádoltak bennünket, nem vallottuk be. Azt mondtuk, mi nem tettünk semmit. Nem is igaz, de mi tudjuk, most már tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. Hát nem veszed észre? Hát nem látod? Ugyanazt tetted, mint én. És azt mondja, nem áll meg itt. Nem áll meg amellett, hogy nem érti a másikat, és érti magát, már lát, hanem azt mondja, hogy Jézus, odafordul Jézushoz. Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a királyságodba. Mert az lehetetlen, hogy téged a halál fogva tartson. 6 óra Jézus mellett, és valami csoda történik. Áthatja a Krisztus világossága, a lelkét, a szellemét. És azt mondja, Jézus, te feltámadsz. Már nem a halál lesz a fókuszban, hanem az élet. És azt mondja, én most meghalok a kereszten, de nem ezt látja, hanem mikor te visszajössz a királyságodba, mikor te feltámadsz és él, én veled szeretnék lenni. Gondolj rám is, ne hagyj engem a holtak hazájába. Mert én bűnös vagyok, ugye nyilvánvalóan ez elhangzott előtte. Ments meg engem, Jézus. Mert te el fogsz jönni, és te vagy a Mesiás. Én hiszek benned. Erre Jézus ezt mondta neki. Ugye ez a bizony, ez úgy van, vagy ámen, szavunk ugyanez a szó. Azt mondja, ámen, úgy van. Valóban megtapasztalod, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Még van egy kis dolgom lent a Noé idejében meghaltakkal, ott röviden megmondom nekik, mi az ábra, és vigyelj ide, paradicsomban várjál meg, mindjárt ott leszek én is. És ennyi kellett. Ennyire egyszerű volt. Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a királyságodban. Mert nekem rád van szükségem. És milyen nagyszerű az ige, a hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Tehát sok mindent lehet beszélni az életben, de az embereken egyedül az segít, ha a Krisztus beszédeit osztjuk meg velük. Ezt pedig mi kell? Hogy mivel legyünk megtelve? Hát a Krisztus beszédével legyünk megtelve, ugye? Mert miből szól a száj? A szív teljességéből szól a száj. És amivel meg vagyunk telve, azt fogjuk mondani bizonyos szituációkban. És ha meg vagyunk telve a Krisztus beszédével, az ő szavaival, az ő gondolatai járják át a szívünket, szellemünket, akkor ezt tudjuk megosztani az emberekkel. És ha látszólag úgy tűnik, hogy nem hatott rájuk, mégis legyen bátorítás a számunkra, hogy de igen! Jézus mondta a mondatokat a kereszten, imádkozott az ő gyűlőkért, gondoskodik az anyjáról. És hallja ez az ember ezeket a mondatokat, Jézusnak a beszédét. És hallja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. És egyszer csak eljut a szívéig, hogy akkor neki is meg lehet térni. Neki is lehet új élete. Ő is tud kijönni abból a kátyúból, amiben benne van. Neki is van remény a változásra. Az Isten benne is tud nagyszerű munkát végezni. Ő is tud hinni. Sőt, inkább csak arra csodálkozik rá, hogy hisz. Valószínűleg matematikailag nem tudta levezetni, hogy hogy. Mi már tudjuk Pál apostol szavaiból, hogy hát úgy lett benne a hit, hogy Jézus beszédeit hallotta. És ezek a beszédek előbb-utóbb eljutottak a szívéig. Bátorítalak, ha a Krisztus beszédeit szólod, akkor előbb-utóbb lesznek olyanok, akikben megszületik a hit. Itt sem mindenki mind a kettő ismerte fel. Csak az egyik. De az egyik igen. Látszólag rövid idő volt rá. Mégis az egyik befutott. Még megmenekült. És akkor Jézus megmentő áldozatát szemlélték az első keresztények. Kerestem egy jó képet ehhez. Itt két képet is láttok, hogy egy egyedül térdelő szemét a keresztnél és egy közösséget. És az a helyzet, hogy azért választottam mégis kettő képet, mert zavart engem, hogy legtöbb képen egy valaki van. Csak egy ember. És ezt én nem látom biblikusnak. Na most nekünk mai embereknek nem is során, hogy ilyen képeket tesznek fel az internetre, mert a mai ember gondolkodásmódja teljesen más, mint a Jézus korában élő emberek gondolkodásmódja. Ma az emberek a társadalmi változások, szocializáció, jövedelmek és berendezkedés kapcsán úgy gondolkodik, hogy elboldogulok egyedül is. Nincs szükségem másra. A Jézus korabeli társadalomban pedig átszőtte a társadalmat, a társadalmi közgondoskodás, a család szerepe, a közösség megtartó ereje, az Isten népének, közösségének jelentősége. Ugye emlékeztek az elmúlt találkozáson, éppen erre csodálkoztunk rá az első, második század elejé kereszténységnél, hogy mennyire fontos volt nekik, hogy együtt ünnepeljék Jézus Krisztust. Hogy mennyire komoly megértésük volt a közösség szerepéről, erejéről. És a mai ember magával foglalkozik. Mikor még Istenre gondolkodik, akkor is azt gondolja, úgy gondolja, hogy nekem legyen jó érzés. És ezt hadd mondjam nektek, ez egy hamis gondolat. Ez a romlott, önző természetünkből fakadó gondolat. Nekem legyen jó. És aki így gondolkodik, az felhasználja a közösséget is arra, hogy neki legyen jó. És abból születnek ilyen egyemberes képek a keresztnél. Az összes többi pedig ott van valahol, aki kiszolgálja azt, hogy nekem jó legyen. És ha nem szolgálja ki a közösség azt, hogy nekem jó legyen, akkor rossz a gyülekezet. És az új szövetség gondolkodásmód teljesen másképpen beszél. Ez a Lator még most ismeri föl, hogy mi az ábra Krisztussal, és mit csinál. Hát megpróbálja meggyőzni a másik elveszett barátját, hogy térj meg te is. Míg fel se fogta, hogy megtért. Míg aztán nem is érti, mi történt benne, de már azt mondja, hogy nem érted. Menekülj meg! Már közösségben gondolkodik, már többen gondolkodik. Azt mondja, amikor a királyságban eljössz Jézus, ott akarok lenni veled és a tiéddel. Már abban gondolok, nem én, hanem veled együtt. Vele együtt. Közösségben gondolkodik. Az új szövetség hívő embert fölszabadítja a Szent Szellem. Hogy ne magában gondolkodjon. Hány ember jut tév útra, Isten vezetését félreértve? Mert a saját komfort érzetét akarja munkálni, kimunkáltatni az Istennel, hogy neki legyen könnyebb és jobb. Én nem mondom, hogy ez rossz, hogy könnyebb meg jobb legyen az életünk. De hadd mondjam neked, nagyon szegény maradsz, ha mindig csak arról szól az élet, hogy neked legyen jobb. Te élvezd a dicsőítést, te élvezd az ima alkalmat, neked legyen jó az Isten tisztelet. Ha nem abban gondolkozol, hogy valamit különös módon együtt átélni, venni az Istentől, találkozni az Istennel, megélni a vele való találkozás közösségét. És amikor az első keresztényekre gondolunk, és olvasok a Filippi levél a második fejezetében ezt a keresztény dicséretet, Krisztus himnusznak nevezik, azt hiszem, 6. verstől kezdve, emlékeim szerint 11. versi terjedő szakasz, ez egy ének, egy keresztény dicséret, amelyet Pál a Filippi levélben idéz, lejegyez számunkra, hogy mit is énekeltek. Hogyan magasztalták ők a Krisztust? És hogy mi volt a tartalma ennek a dalnak, ennek az éneknek, és hogy milyen világosság tárul elénk, ahogy ők látták a Krisztust. És amit ebből a látásból leszűrtek a lelkükben, a szellemükben, és amire vágyakoztak, ami betöltötte a szívüket, ami lenyűgözte őket. És ugye a legcsodálatosabb pillanatok az életünkben, amikor átéljük azt, hogy lenyűgöz bennünket a Krisztus. Ugye? És mennyivel csodálatosabb dolog, amikor arra ébredsz rá, hogy vannak társaid, vannak testvéreid, nem vagy egyedül ebben, akik értik, hogy emlékezz meg rólam, amikor visszajösszetek királyságodba. Nem kell kétszer elmondani. Tudják, hogy amikor azt mondod, imádkozzunk, tudják, hogy mit jelent ez, hogy imádkozzunk. Milyen hit van, milyen ismeret, milyen megismerés van ebögött. A Krisztus himnusznak a bevezető, tehát Pál ugye rátér a Krisztus himnuszra, előtte néhány verset még olvashatunk ott. Fontosnak tartom, hogy ezt is elolvassuk és ízlelgessük, és utolsó gondolatsorként ebből a himnuszból egy-egy krisztusi jellemvonást, egy-egy megértés, felismerést megnézzünk. Filippi 2:1-től. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, az a Szent Szellemben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek. Na most, ugye, milyen akarat ez, és milyen szeretet ez szerintetek? Mi ez az ugyanaz a szeretet? Ugyanaz akarat. Hát a Krisztusban lévő szeretet legyen bennetek a Szentlélek által. Tehát nem azt mondja a Biblia, hogy bennem annak a szeretetnek kell lennie, ahogy Miriam szeret. Hanem azt mondja az ige, hogy Miriamban is bennem is az a szeretet legyen bennünk, hogy a Szentlélek ír a szívünkbe a Krisztus szeretetéből. És hogy a feleségemben meg benne ne egy akarat legyen, hanem a Krisztus akarata legyen bennünk. Hogyan? A Szentlélek által. Ez a Pál gondolata. Egyet akarva ugyanarra törekedjetek, amire a Krisztus. Értitek ugye, ez egy akarata törekvés, a Krisztus akarata. A Krisztus törekvésében legyetek egyek, és nézzétek a többes számot. Sorba a többes számot. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különbnek tartsátok egymás magatoknál. Sokszor megpróbáltatunk ebben is. Mennyivel könnyebb mások hibáit szem előtt tartani, mint értékeit. Mennyivel könnyebb lemondani emberekről, mint azt mondani, de a Krisztus meghalt érte, és akkor sem mondok le róla. És mennyire ez a Krisztus indulata, ugye? Érzitek, láttuk a kereszten az eseményekből, hogy ez a Krisztus indulata, hogy nem mond le Krisztus az utolsó leheletéig sem. Az emberről is, akivel megszületik ez az élő hit, azt sem mond le a másikról. Mert ott az a másik gonosztevő, aki még halálban van, de ez egyik megpróbálja meggyőzni őt. Még nem is beszélget Jézusra a történetről, már evangelizál. Talán mondja, hogy jaj, bocsáss meg Jézus, még itt az én ügyem sem biztos, de már van bennem reménység, hogy amilyen te vagy, az engem felvált, hogy én élni fogok. És egy örök életet nyerek. Tőled, benned és általad. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Ugye érzitek, amit mondtam, ez az egyedül Krisztus kereszténél, vagy együtt Krisztus keresztényén, hogy ne a maga hasznát nézze. Érdemes megvizsgálni a szívünket, hogy amikor akarunk valamit, hogy amikor tervezzük az életünket, akkor abban kinek a hasznát keressük. Fölhasználunk-e másokat és a magunk hasznára, hogy a fókuszban az van, hogy ne csak a magunk hasznát keressük, hanem a másokét is. Emlékszem, a bereszkélős barátom lánya utolsó óráit lejegyezte a naplójába. Érezte, hogy rosszul van, már gyengébbé válik, és leírta, hogy legszívesebben most lefeküdnék, és nem mosogatnék el megint a többiek után. De elhatároztam, hogy mégiscsak szolgálni fogom az Urat és őket Krisztusban. És megtette. És utána nem sok idő múlva összeesett, rosszul lett, és ezek a társai hívták a mentőt, és került kórházba, és ment el a mennybe. 21 évesen ő megérett erre. Ő már így gondolkodott 21 évesen, hogy nem csak a maga hasznát nézte, hanem a másokét is. Előre tudott tenni másokat, maga elé helyezve. Milyen nyomorult is, ha ezt lúzásének érzed. És milyen csodálatos dolog, ha azt mondod, ilyen a Krisztus. És örülök, Úr Jézus, hogy ez az én gondolatom. Hogy ezt a gondolatot jutottad eszembe. És tudjátok, ezek a gondolatok olyanok, amikkel meg kell küzdenünk. Mert valamit magunkból hátrább kell sorolni. Ismerős az érzés? És vívódsz, hogy most milyen döntés hozzak. Nekem ez időbe, pénzbe, energiába fog kerülni. Ezt levágod, ezt nagyon jól be tudjuk árazni. Tehát azt tudjuk, hogy nekünk mennyibe kerülnek a dolgok. Azt hamar levágjuk, igaz? De a Szentlélek mégis mondja, tedd meg. Mutasd meg az én szeretetemet, amely benned van a Szentlélek által. Felé, felé, felé. Az az indulat legyen bennetek is, hogy visszatér ez a gondolat, amit az előbb említettem nektek, és itt teljesen világosan érthető is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, azaz fölvette az emberi testet és annak létformáját és korlátait. Magatartásában is embernek bizonyult, azaz az éhség, a fájdalom, az idő, a fáradtság, mind-mind, ahogy bennünket ért, ugyanúgy vállalta is. Megalázta magát, engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Azt mondja, ez az ének, és itt már ez a dicséret. Így énekeltek a keresztények. Az az indulat legyen benned, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mit is jelent ez az indulat? A gondolat, a vágy, a lelkület. Az jellemezzen téged, ami a Krisztusban volt. A Krisztus gondolata, a Krisztusban lévő vágyak, a Krisztus lelkülete. Én nem mondom azt, ha rossz dolog az, hogy szeretnél többre jutni anyagilag, karrierben és sok minden, de szegény ember leszel, ha ez van az életed fókuszában. Nagyon szegény ember leszel. És áldott ember vagy, ha a fókuszában az életednek az van, hogy az Isten akaratát akarod cselekedni, az Isten országát akarod építeni, az ő dicsőségére akarsz élni. Az a gondolat, az a vágy, vizsgáljuk meg, mik a vágyaink. Mik vannak bennünk? Miket mondunk a házastársunknak, a testvérünknek? Miket mondunk imádságban az Istennek? Mivel van tele a szívünk? Az az indulat van bennünk, azok a vágyok, ami Krisztus Jézusban is megvolt, vagy teljesen más, valami egyvele katyfasz dolog van bennünk, és csodálkozunk rajta, hogy nem nyugszik rajtunk az Isten áldása. A munkánkon, az anyagi életünkön, a kapcsolatainkon, a szolgálatunkon nem tudja megáldani az Isten. Én áldanám meg, ha mindenféle rossz, gonosz, meg felesleges vágyak vannak az életünkben. Mit áldanak benne Isten, még meg is nyugtasson benne bennünket, hogy na jó van ez így, csinál tovább így. Menjél bolond módon tovább. És milyen nagyszerű dolog az ígérete Istennek. Aki az Isten országát keresi, ez a vágy van benne, mint a Krisztusban volt, azt az Isten megáldja. Tudtok egy amen mondani? Hiszitek ezt? Megáldja az Isten. Erőködés és ügyeskedés nélkül áldja meg az Isten. Egyszerűen csak arra csodálkozik rá, hogy az Isten milyen gondviselő kegyelemmel, milyen végtelen szeretettel törődik vele, és érdemein felül foglalkozik vele. Milyen nagyszerű az Isten. Milyen jó ez az Istenhez tartozni. Milyen nagyszerű Krisztus követni. És ezek a keresztények ezt énekelték. A dicséretük erről szólt. Testvérem, az az indulat legyen benned, ami a mírunkban, Jézus Krisztusban volt. Ez az akarat, ez a vágy, ez a gondolat, ez a lelkület töltsön be téged, a Szent Szellem által. Ó, halleluja! Irányultságot is jelent, beállítottságot jelent, ami leköti a figyelmedet az indulat? Mi köti le a figyelmet? Mire fókuszálsz? Mire fókuszálunk, mint gyülekezet? Milyen fókuszban a dicséretben, a gyerekszolgálatunkban, az ajtónállásban, az imádkozásunkban, a női szolgálatban, férfi szolgálatban, házasságokban, testvéri kapcsolatunkban, találkozásokban? Mi van a fókuszban? Nem tekintette Krisztus zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő. Nem élt vissza a hatalmával, nem fölényeskedett, hanem megüresítette magát, azaz lemondott arról, hogy isteni hatalmát saját megmentésére használja föl. Azért, hogy ugyanezt a hatalmat felhasználva megmentsen téged, engem és bennünket. Szolgai formát vett föl, azt mondja, megüresítve magát, szolgai formát vett föl, ugye itt a dulosz van, a rabszolga, ami azt jelenti, hogy urának a tulajdona. Azt mondja, bemutatta, hogy mit jelent az Istennek szolgálni. Hogy az az indulat, ami Krisztusban volt, azt mondja, hogy én az Istené vagyok. És az életem az ő tulajdona. És minden, amin van, az Istené. És azt felismeri a keresztények, és felismeritek ti is, mi is felismerjük, hogy igen, az élet biztonsága attól függ, ha tudom és értem és felismerem, hogy minden az Istené. Minden. Az autóm, a házam, a gyerekem, az életem, a munkahelyem, az anyagi források. Minden az Isten tulajdona. Az albéletem, a lehelletem, az életerőm. Minden az Istené. Olyan jó. Én csak egy rabszolga vagyok, akinek nincsen semmije. De egy olyan urat szolgálhatok, aki minden. Megalázta magát, és az alázatában megmutatkozott, hogy az alázat önmagában nehezen értelmezhető, sokféle gondolat lehet bennünk, ezért mellé teszik az énekben a keresztények, és engedelmeskedett. Az alázat Isten előtt egyetlen szóval foglalható össze, és ez az engedelmesség. És ez így teljes mértékben érthető is, hogy az Istennek való engedelmességben ez az indulat töltötte be Krisztust. És a Szentlélek által ezt a krisztusi indulatot akarja a kereszten szenvedő, a feltámadó dicsőséges Úr visszalátni, beplántálni a szívünkbe a Szent Szellem által. Ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé. Látjátok? Megvannak a szellemi törvényszerűségek. Krisztusnak a felemeltetése ebből a lelkületből következett. És a hívő embernek a felemeltetése abból következik, hogy a lélek zálogát adta nekünk az Isten. Elpecsételt bennünket a maga számára, a Szent Szellem által Jézus Krisztusban. És fel fog emelni bennünket a halálból az életbe. Feltámadunk, vagy ha hamarabb jön vissza a Krisztus, elváltozunk. Elsősorban ez a felemeltetés. És a hívő embernek krisztusi lelkületének fókuszában ez a fajta felemeltetés van, és nem a karrier. És nem egy nagyobb autó, nem egy nagyobb ház, nem egy nagyobb fizetés, nem népszerűség, nem emberi siker, hanem hogy én az Istené vagyok. És minden egyéb ebből a lelkületből fakadó áldása az Istennek, amit azért ad az Isten, hogy ne a magunk hasznát keressük csupán vele, hanem másokét is. Mert Isten örömét leli abban, hogy megáldja az övéit, hogy legyen mit adni másoknak. Mert tudja az Isten, hogy mi szegények vagyunk, mi csak rabszolgák vagyunk, nekünk nincs semmi. Mi csak azzal tudunk szolgálni másoknak, amit az Isten adott nekünk. És milyen bőkezű az Isten. Mennyi mindenen ellátott bennünket, amit tudunk másoknak szolgálni. Jusson eszetekbe a Krisztussal való találkozása megérett léleknek a bizonyságtétele. A Vereszkedés barátom lányának 21 éves lelki érettsége. Ahogy benne a Krisztus elvégezte 21 évesen azt, amelyet be kell valamim őszintén sok tekintetben bennem még 47. esztendős koromban sem végzett el. Még van híja. De én akarom ezt. Te akarod? Akarod ezt? Mindenki, aki Krisztus követi, felveszi a keresztet. Mit jelent számodra, mit jelent számunkra, mint közösség, az, hogy felveszik a keresztet? Neked mit jelent, hogy hordozod a Krisztus keresztjét, felveszed a Krisztus keresztjét, felveszed a keresztet, amelyet Krisztus adott neked. A Galata levél 6. rész 14-es versében Pál betekintést ad nekünk ennek a megértésébe. Hogy mit is jelent ez? Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mihünk Jézus Krisztus keresztjével. Kereszt közelben van Pál is, mint ez a lator. Meg te is. És most mi is. Kereszt közelben vagy? Érzed? Egészen közel, megyünk közelebb. Ó, halleluja! Nem kívánok dicsekedni mással, mint az Úr Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra ez a világ. Ez a világ meghalt számomra. Ennek a világnak semmilyen dolga nem érték számomra. Tudom, hogy mind mulandó. És mind mulandó értéktelen. Ebben a világban egy dolog számít. És az is azt mondja Pál, és én is a világ számára. Szóval az én szívemet erre irányítja a Szentlélek, hogy megértsem, hogy a boldogságot nem ebben a világban kell keresnem. És ennek a világnak a dolgai meghaltak számomra. Néhány bolond keresztény azt gondolja, hogy meg kell próbálja az életben a bűnt, hogy értse és tudja, hogy milyen rossz az. Erre mondta valaki, azt mégsem mondja egyetlen keresztény se, hogy az úthengernek alá kell feküdni, hogy átmenjen rajta, hogy érezze, hogy milyen az, ha egy úthenger átmegy rajta. Azt tudja mi? De a kis bűnöket meg kell kóstolni. Miért? Mert nem halt meg a világ számára. Ezért játszik vele a kísértő. Nem ekkor játszik velünk a kísértő? Amikor engedünk olyan gondolatoknak az életünkbe, ami a világ, ami pusztulással ítélve. És milyen nagyszerű szabadnak lenni, amikor győzöl a Szentlélek ereje által a kísértés felett. És valóban az akarat, az indulat tölti be a szívünket, ami a Krisztus Jézusban volt. Máté 16:24-ben azt olvassuk, akkor Jézus ezt mondta tanítványainak. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, fegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Nem azt mondta, hogy kövessen engem, hanem azt, ahhoz, hogy követni tudj engem, meg kell tagadnod magad, különben sosem tudod tenni az én akaratomat. Mert mindig a magadéval foglalkozol. De ha megtagadod magad, és felveszed a keresztet, azaz megtanulod, hogy hogyan lehet másokért élni. Ahogy én is éltem, érted, és a többiekért, akkor azt mondja, na akkor tudsz engem követni. Mert én így éltem, hogy követnél engem, ha nem akarod azt az indulatot, ami bennem volt. Logikus, nem? A többi az csak filozófia. Keresztény filozófia. Ami nem sokat ér. És a Filippi 3:8-ban, még néhány kérdést írtam itt föl, és már mindjárt befejezem. Ami a szívünket kitölti a mindennapokban, az az, amiért élünk. Isten hív, hogy Jézus követői legyünk, és érte minden mást kárnak és szemétnek ítéljünk. Jézus feltesz a kérdést. Kész vagy-e erre? Ma! A zsidó nép vezetői botor módon azt mondták, most! Én pedig azt mondom, légy bölcs, és mondd azt, hogy ma! Ma! Azt mondom, Uram, igen, én ezt akarom. A Filippi 3:8-ban végül utolsó igeversként olvasom, Pál így írja, sőt, most is kárnak ítélek mindent. Krisztus Jézus az én Uram ismeretének semmihez nem fogható, azaz páratlan nagyságáért. Ő érte, kárba feszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Kész vagy-e az egész életedet újra, vagy először Krisztusnak adni? És elengedni mindent. És azt mondani, Úr Jézus, értem, hogy nem tudlak követni téged, hanem a te indulatod tölt be engem. És azt is értem, hogy amíg kárba nem adom azt, ami elválaszt, ami az enyém, addig én nem tudnak követni téged. Itt az életem. Meghalok magamnak, a világnak, hogy tudjalak követni téged. Kész vagy erre. Szólt-e hozzád a Szentlélek, és mondta neked, hogy figyelj, itt az idő, hogy megváltoztass az életedet. Pontosabban, hogy engedd, hogy a kereszten szenvedő Krisztus közelsége, az ő szent szava, beszéde, hitet támaszol benned, és változás munkán az életedben, és kilépj az önző, egoista, sebnyalogató, magad körül forgó életből. És azt mondod, hogy követem Krisztust, és alázatosan járok Isten előtt, rabszolgá vagyok az Istennek, mint akinek tulajdona nincs, de sokat kapott arra gazdájától, hogy másokért éljen. És így, ezen az úton, valódi követője legyen Jézus Krisztusnak. Ez a Lator gyakorlatilag az első felismerésében már elkezdett másokért élni. Gondoljátok, hogy végzett egy bibliaiskolát? Járt a bemerítkezők biblia órájára? Felkészült arra, hogy bemerítkezzen? Vagy elvégezte Szalka János és Tóth Sándor testvér bibliaiskoláját? Majd, amikor nem volt elég, elment a teológiai akadémiára. BA képzés, majd MA képzés. De még ez sem volt elég. Már a doktori fokozatot is megcélozta. Na most alkalmas arra, hogy Krisztus kövesse. Nem kellett. Nem kellett. Oly ösztönösen termetnek benne a Szentlélek gyümölcse, hogy az csodálatos. Talán kevesebb okoskodás, és több engedelmesség gyümölcsözőbbé tenne az életünket. Igaz? Csendesedjünk most el, és fogunk együtt imádkozni, de azt kérem, hogy először kiki magában gondolja végig ezeket az igéket, a Szentlélek jövő üzenetet, személyes üzenetet, amit ő kapott, amit neki mondott az Isten, és aztán lesz lehetőség arra, hogy együtt imádkozzunk, akiket megszólított így az Úr, hogy szeretnének kilépni abból, amivel most élnek, most vannak, az engedelmességre, a Krisztus rabszolgájának életére, hogy a Szentlélek ereje által mindaz, amit kaptak, nem amit fognak kapni, hanem mindezt, ami már most ott van az életükben, azt oda szenteljék a Krisztus szolgálatára, amely ez által és ez útján az emberek felé való szolgálat, emberek építése, Isten segítése. Miközben így vagyunk az Úr előtt, én hívlak téged, hogyha megszólított téged a Szentlélek, és Krisztus szava szólt a szívedhez, és úgy, mint ez a Lator, csak egyszerű módon jössz Jézushoz, hogy Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Itt az életem, neked adom, tiéd vagyok. Kérlek, állj fel a helyeden. Ha eldőlt benned, megértése jutottál, és elhatározás született a szívedben, hogy te Krisztusnak adod az életedet. És azt is odaadod neki, amit eddig felismertél, hogy úgy gondoltad a tiéd. És sok esetben boldogtalanná, keserűvé, űzötté tette az életedet, vagy önzővé, és mások kihasználójává lettél, ahelyett, hogy szolgálj mások felé. A szólt hozzád az Úr, hogy kész fölszabadítani téged a kényszerekből, a bizonyítási kényszerből, és megnyitod a szívedet a Szent Szellemnek, hogy kirajzolódjon a szívedben, a szellemedben a Krisztus személye, jelleme és indulata. Szólt hozzád Isten, hitet támad, hit támad a szívedben, állj fel a helyeden kérlek, és szeretnék veled együtt imádkozni. Van-e még valaki, aki ezt szólt a Szentlélek? Vigyázz! Ne mondd azt, hogy én még erre nem vagyok kész, mert akkor azt mondod, hogy te még nem vagy kész követni a Krisztust. Nagy veszélyben van az életed. A keresztény élet azt jelenti, hogy követem Jézus Krisztust. Ha bárki van, akinek szüksége van erre a megtérésre, hazatérésre, visszatérésre, szabadításra, önmagától, félelmeitől, és az Úr fénye, világosság az ő beszéd által behatott a szívébe, akkor bátorítalak, hogy gyere az Úrhoz. Ne azon gondolkodj, hogy mibe fog ez kerülni neked, hanem láss, mibe került Jézusnak. Tudjátok, egy napon imádkoztam, könyörögtem Istenhez éjszaka, és annyira nagy volt az ima témám. Annyira szükségem lett volna, Isten válaszoljon akkor. Napok imádsága után Isten csak annyit kérdezett, hogy jól van, gyermekem, én válaszolok neked, de most egy dolgot hadd kérdezzek előbb. Ha válaszolok, kész vagy-e megtenni? És olyan döbbenetes volt azt belátni, hogy nem. Hogy nem volt kész a szívem. És akkor Isten lelke elvezetett arra, hogy azért imádkozzam, hogy kész legyen. És olyan jó volt átélni, hogy Isten néhány hét alatt átfolyott a szívemet is. És akkor ki tudtam mondani már Istennek, hogy Uram, most már kész vagyok, hogy szólj. Legalábbis úgy gondolom. Úgy gondolom, hogy kész vagyok, hogy amit mondasz, azt megteszem. Megszabadultál félelmeimből, az emberi gondolataimból. Megteszem. Még egyszer kérdezem, én tudom, hogy nem egyszerű dolog ez, és örülök neki, hogyha nem egyszerű neked ez. De mégis hadd bátorítsalak a Szentlélek által. A legjobb dolog Krisztusnak adni az életedet. Vagy Krisztusnak visszaadni az életedet. Egy kicsit várok még. Szeretnék veletek imádkozni, akik így fölálltatok, és Jézusra vetettétek a szemeteket, és látjátok őt, az értünk szenvedőt. Imádkozzunk most. Kérlek, hogy hangosan gyertek velem ebben az imádságban, hogyha szívetekből egyetértetek ezzel. Mindenható egyigaz örök Isten, aki teremtetted a világot, és benne mindent, ki életet adtál nekem is. Köszönöm. Köszönöm, nem csak fizikai életet adtál nekem, hanem Jézus Krisztusban örök élettel is megajándékoztál. Hálás vagyok ezért. Bocsáss meg nekem, amikor önző emberi indulataim, félelmeim, e világ kívánságai, e világ dolgai elhomályosították a szememet, a szívemet, és nem a neked való engedelmesség volt az első az életemben. Törzs be szent lelkeddel, tisztíts meg, írd a szívembe a Krisztus indulatát, hogy azok a vágyak, azok a gondolatok, azok a célok jellemezzenek, töltsenek be, ami a Krisztus Jézusban is van és volt. Hálát adok neked, mennyi atyám, hogy most szóltál hozzám, ennyire szeretsz, hívsz magadhoz, hívsz Krisztus követésére, segíts engem, hogy tudjak másokért is élni, hogy ne csak a magam hasznát nézzem, hanem a másokét is. Hogy neked szolgáljak, országodat építsem, királyságodat keressem elsősorban. Köszönöm, hogy erőt adsz, hogy meghallgattál, hogy számíthatok rád, és hogy most is szóltál hozzám, ajándékez nekem, jó ez nekem, biztonságot ad ez nekem. Köszönöm. A Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Jó volt? Jó volt imádkozni, igaz? Ó, halleluja. Foglaljátok helyet. Köszönöm szépen a figyelmeteket.